Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ittszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Rögtön sorsolásokkal kezdünk. Ugye van még kettő darab páros jegyünk a csütörtöki Space Jam 2 premierre, és ezzel kapcsolatos, hogy ugye az első kör, az lement a Patreonok között, és három nyertesünk már van. Na most ott még bent maradt egy csomó név, azokat most hozzá fogjuk venni, és ezen kívül lehetett jelentkezni a keleten-nyugaton játékon, és ezt megtettétek egészen pontosan 1-2-3-4-5-en. Gyakorlatilag, hogyha a kettőt összeadom, akkor Zoli egy másodperc türelmedet, és már is mondom, hogy milyen számot kell beállítani. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-5, azaz 16-ból fogunk ismét sorsolni kettő darab jegyet.
A random.org most nem ezt használják, mert a Google nem dobja fel a böngészős random number generator-ét. Egy akkor a legalacsonyabb szám, és 16 a legmagasabb, ugye?
Így van.
És akkor 3-2-1 nincs csalás, nincs elmítás, továbbra sem. Generate, click, 8-as szám nyert.
Na, akkor ők egy Patreon lesz, mégpedig Kolos Barta lesz az első nyertesünk, úgyhogy neki gratulálok, és remélem mi hamarabb meg tudod hallgatni ezt az adást, ami biztos, hogy hamarosan majd vedd fel velünk a kapcsolatot, például Facebookon velem, azt hiszem talán ma beszélgettünk is korábban, és akkor ott elküldöm a szükséges infókat, és akkor ugyanez vonatkozik a következő nyertesünkre is, aki vajon hanyas számú.
Oké, tehát ugyanezek a számok, a 8-asról pedig ugye azt kell mondanunk, hogy a legjobb játékos valahol ebben a számban valószínűleg szegény megboldogult Kobe Bryant volt, és akkor generálok egy újat, 2-3-1, kicsit összekevertem, de meg volt a generate, a 7-es szám is nyert.
Igen, és akkor ő pedig nem más, mint Dömötöri Gyula, úgyhogy neki is szeretnénk akkor szívből gratulálni. Kolos Gyula, mindkettőtöknek amellett, hogy gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket, amellett arra kérnélek, hogy minél hamarabb vegyétek fel velem a kapcsolatot. Jó, és akkor sorsolunk egy másikat is, hiszen ugye mondtuk nektek, hogy majd kirakunk szombaton egy posztot, ami meg is történt, ott meg kellett válaszolnotok, ez a saját Facebook oldalunkon történt, meg kellett válaszolnotok azt, hogy ki a kedvenc játékosatok, aki Phil Jackson alatt játszik, vagy játszott, jobban mondva. És erre, ha jól számoltam, 117 darab válasz érkezett, úgyhogy wow. Zoli, 1-től 117-ig állíts be azt a bizonyos.
Jó. És most visszajött a Google Random Number Generator-re, úgyhogy aki nyer, az megint csak adjon hálát Balmernek, vagy Bill Gatesnek, vagy mind a kettőnek.
akinek csak lehet.
Ki él most a Google? Ki birtok olyan tulajdon, olyan nem tudjuk. Mindegy. Valamelyik fő milliárdos. Egy, tehát a legalacsonyabb szám ismételten, nem is kéne mondanom, de hát ugye tudjátok, hogy szeretem húzni az időt. Maximum pedig ugye 117, és akkor 1-2-3 klik. 114-es versenyző nyert. Ilyen számmal biztosan nem volt NBA játékosunk.
Viszont ő, akkor én visszafele.
Nem is lehet, ugye?
Igen.
Három számjegyű.
Én most visszafele fogok akkor számolni jobb híján.
Akkor megkönnyítettem a dolgodat. Bár nem feltétlenül meg le kell görgetni a szójáról.
Az biztos, igen. Akkor a győztesünk az Jó Csanád, aki emlékeim szerint többször is már majdnem hogy rendszeres hozzászólónak számít, akár a mi oldalunkon, akár az NBA Magyarország oldalán. Csanád, gratulálok, köszönjük szépen, hogy részt vettél a játékban, és neked is azt tudom üzenni, hogy légy oly kedves, és vedd fel velem a kapcsolatot Facebookon, és igen. Akkor...
Jó szerencséje volt Csanádnak.
Pontosan, pontosan, és nem volt Csanád. Hát a családdal akartam valamit, de ezt most...
Sajnos ennek elvittem az érdemi részét.
Igen, én is úgy érzem. Jól van, minden esetre akárhogy is van, gratulálunk, és kérlek, hogy Csanád, vedd fel velünk a kapcsolatot, és akkor belevágunk a mai témákba, amelyből nem kevés van, de hát egészen pontosan három, de mégsem az úgymond legaktuálisabbal kezdünk, vagy hát kinek mi a legaktuálisabb. Nyilván a döntő az, amit most a harmadik meccsről beszélnünk kéne, csak említsük már meg a Team USA botladozását itt a felkészülési meccseken, mert ugyancsak felkészülési mérkőzések, de szerintem azért érdemes róla beszélni két percet, mert igazából az elmúlt 20 év bizonyos fokú fejlődése vezetett oda, hogy ez megtörténhet. Mert mondhatjuk ugyanúgy csak felkészülési meccs, de mondjuk 2000-ben, vagy mit tudom én, 96-ban nem történhetett meg az, hogy a Team USA egymás után két felkészülési meccsen kikap. Ez teljesen lehetetlen volt, kategorikusan kizárható volt, és nem azt mondom, hogy ez a mostani csapat, főleg, hogy még ott nincs ott például Holiday Middleton, hogy ez valami egészen elképesztően csúcs szuper az NBA szuper válogatása, de ez egy nagyon-nagyon jó csapat, a világ 10 legjobb játékosából valószínűleg 2 szerepel benne, és a világ 25 legjobb játékosából valószínűleg 5 vagy 6, szóval azért mégiscsak elég durva, hogy így összejött ez a két vereség.
Hosszú összefoglalókat láttam csak a két mérkőzésről. Nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon keményen mentek volna az amcsik. Tehát nem akarom azt mondani, hogy szándékosan veszítettek. Nyilván nem ezt állítom. De én megvánom a tornát. Tehát az tök egyértelmű, hogy idegentesként mozogtak. Nem nagyon láttam komoly play hívásokat, tehát ilyen tényleg olyan Warriors-ra jellemző, vagy Spurs-re jellemző játékhívásokat, amiket azért valószínűleg tudnak, hiszen Warriors és Spurs játékosok is azért vannak a keretben. Spurs játékos most nem meg biztos egyébként így fieldem fejbe.
Hát most épp Keldon Johnson ott van, de egyébként
igen,
nem
ő ott, igen, ő ott van, bár ő, igen, ahogy beszéltük az admin csatornán, ő inkább ilyen 9-12. Ember. Ami viszont kulcs számomra az, hogy a talent level, tehát egyszerűen nem tudom behúzni még se a kéziféket, se nem pedig tudom kongatni a vészhangokat, mert annyira jó most ez a talent level. Tehát ennél azért ez nem a tavalyi VB.
Hát nem.
Nagyon nem. Tehát itt azért tényleg rohadt jó játékosok vannak, és olyan játékosok, akik nagyon jó FIBA játékosok is. Tehát...
A tavaly alatt természetesen a 2019-es VB-re gondoltál, csak már itt a Covid elcsúszás az már ránk is hat, úgyhogy nézzék el ezt a kedves hallgatók.
Igen, repül az idő. Szóval ahhoz a csapathoz képest is más, meg nyilván azért ez lényegesen erősebb az olimpián annó befutcsoló csapattól is, ugye az Iverson Duncan féle csapattól, ahol azért voltak szupersztárok meg MVP-k, de rajtuk kívül nem nagyon sokan, illetve nem is volt jó a fit, pont egyébként köztük a két leghíresebb játékos között sem igazán. Aztán nyilván ugye tudjuk, hogy azóta mi történt, minden olimpiát megnyertek, jól mondom?
Igen.
Ugye 2008-ban
12-16 mindent hoztak.
12-ben ugye a Redeem Team és 16-ban is. Nem tudok még pánikolni, mert mondom, a talent level nagyon-nagyon erős, de az tény, és ugye elvileg CP3, nem tudom, hogy a francba, de elvileg jön. Tehát az konkrétan, hogy ha véletlenül 6-7 meccset lesz a döntő, ünneplés helyett felül a repülőre, és nem tudom, hogy ezt hogy fogja kivitelezni, de ha ő ott lesz, és úgymond lendülettel belemegy ebbe a tornába, na az megint egy teljesen más történet, mert ő pontosan összefoghatja ezeket az idegen elemeket, úgymond, akik nem nagyon szoktak még ugye össze. Ez az alapvető problémája egyébként a Team USA-nek, hogy a keret 50-60%-a időnként lecserélődik nagy világversenyek között, és egyszerűen mindig nem is nulláról, de mondjuk ilyen 20%-ról kell kezdeni a csapatépítést.
Igen, ez mondjuk nem lehet könnyű, viszont egy pici kiegészítés, hogy végül nem Chris Paul megy el, a helyére...
Nem meg CP3 végül?
Igen, tehát a helyére ugrott be Jrue Holiday, és viszont Booker megy, úgyhogy lesznek azért döntőből belső játékosok.
Real GM-en azt olvastam, hogy CP3 is megy végül, de akkor ő egyébként nagyon jó döntés, hogy nem megy, hozzáteszem, mert azért 36 évesen ezt bevállalni, szerintem a következő szezon automatikusan kuka lett volna neki, hogyha ezt bevállalja. Mindegy, akkor ugye Holidayvel ugyanezt, tehát gyakorlatilag, hogy Holidayvel is Bookerrel, hogy ők gyakorlatilag ünneplés, vagy buslakodás ivászat helyett ugye felülnek a repülőre majd egyből.
És Middleton. Igen, tehát, hogy majd soroljuk csak végig a keretet, tehát Lillard, Harden, Holiday, Booker, Bradley Beal, Chris Middleton, Jason Tatum, Kevin Durant, Draymond Green, Bam Adebayo és Kevin Love. Ez így a keret. És most ugye láttok például Keldon Johnsont, például Darius Garlandet. Ők azért vannak bent, hogy amíg a jelenleg döntőben lévő játékosok még nem tudnak csatlakozni, addig ők mind beugró vannak ott. És igen, tehát ez egy brutális keret. Azért kár lenne szépíteni. Itt olyan generációs játékosok vannak, akikkel, hogyha csak valamiféle koherens támadójátékot, mert ugye azzal szenved egyelőre a Team USA, ki tudsz építeni, akkor itt nem lehet olyan nagy gond. Viszont azért én annyit hozzátennék, hogy az ausztrálok ellen már nem csak egyéni eskedésből állt az amerikaiak játéka, az ausztrálok annyira fantasztikusan játszottak, hogy még így is megverték a Team USA-t. Itt most nem az amerikaiakat szeretném szidni, hanem az ausztrálokat dicsérni. Egészen félelmetes, gyönyörű kosárlabda, elől-hátul kihozták magukból a maximumot, és most már ott tart a világ kosárlabdája, hogy ez a maximum egy közepesen teljesítő, akár amerikai sztárválogatott ellen érhet győzelmet, fogalmazzunk így. Tehát ezért nem szabad az amerikaiaknak úgy oda menni majd az olimpiára, hogy ugyan már magától gyakorlatilag megnyerik az olimpiát, csak ki kell menni a parkettára. Nem, ez nem fog megtörténni. Ez az ausztrál válogatott, ezt öröm volt nézni, és Joe Ingles gyakorlatilag röhögcsélt a végén.
Mondanám, hogy és még nem is tetszett Ben Simmons, de hát ugye mindenki tudja most már, hogy erősebbek Ben Simmons nélkül, szóval ez igazából nem akkor a probléma. Félig mondom ezt viccesen, és sőt, nem is félig, inkább olyan 30%-ban viccelek, és 70%-ban komolyan gondolom. Eljutottunk ide.
Igen.
Minden esetre az mindenképpen nyílt szerintem az olimpián, hogy az érem esélyek, és nem legyőzhetetlen azért Team USA sem. Tehát nincsen azért ez egyértelműen a 2008-as és a 2012-es csapat szintjén.
De a különbség nincsen, nem maga a csapat, ezt én nagyon hangsúlyoznám, főleg a 2008-ashoz összehasonlítva szerintem talentben biztos, hogy följebb van a mostani csapat.
Nem értek vele egyet, abban szerintem még pont ott volt egy majdnem, sőt talán egy peak, Kobe Bryant is, meg gyakorlatilag ugye D-Wade a legjobb peak LeBron, szóval nem értek egyet ezzel, de igazából lényegtelen, ez is borzasztóan erős csapat. Viszont, ami szerencséje lehet egyébként az Amcsiknak, amellett nyilván, hogy ilyen csapatot tudnak összerakni, olyan mélyek, az, hogy most nem nagyon van domináns csapat mögöttük, egy darab se. Tehát nincsenek már az argentinok olyan szinten, a spanyolok már aztán bőven nincsenek olyan szinten, a szerbek ugye ki se jutottak, akik kemény ellenfelek lehettek volna esetleg. Nem is tudom, hogy ki az, aki franciák.
Franciák, Szlovénia, Ausztrália.
Szlovénia, Ausztrália. Talán ők, igen. Ez a 4-5-6 csapat kiegészülve még, kivel fognak még kiegészülni, segíts nekem.
Hát most nincs fejben az egész
nekem
olimpiai.
Nekem sincs, igen.
Németek,
biztos nem. Csehek biztos nem fognak érmét küzdeni. Na mindegy, szóval ők négyen azért lehetséges, hogy egyébként a Final Four-ba is bejutnak, majd meglátjuk.
Most nézem egyébként gyorsan a 2008-as csapatot, elég jó csapat valóban. Én a mostanit is hasonló szintet teszem abszolút talentben. Most is vannak benn Michael Reddek, most is vannak benn Chris Bosh szintű játékos, Van Tayson Prince szintű játékos, a kiegészítőket mondom, hogy az is hasonlóan erős, és talán a top-end talent az lehet, hogy ott még durvább volt, azt aláírom. Na jó, te sem pánikolsz, én sem pánikolok, de jó figyelemfelkeltő volt ez a két vereség, és egyáltalán nem gondolom azt, hogyha nagyon neki durálták volna ebbe az állapotukba magukat, akkor feltétlenül nyernek. Ezt is hozzáteszem. Össze kell szokni, és itt rendszerjátékot kell játszani.
Még záró gondolatként akkor se pánikolnánk, hogyha kiderülne, hogy tényleg ennyire rosszak, mert nem nekik fogunk drukkolni, ezt szóval területben is beszéltek.
Hát a szódziáról, hogy a szlovén tetoválásunk lesz így lélekben a homlokunkon, amikor kosármeccset nézünk, nem?
És tényleg nyilván imádjuk ezeket a játékosokat, egész évben róluk beszélünk, de egyszerűen nem lehet nem az underdogoknak drukkolni szerintem az ilyen szituációkban, ilyen világversenyeken, mert tényleg annyira hatalmas nagy előnyben vannak, hogy
igen.
Egyszerűen nem tudsz másnak, nem tudsz nekik se nagyon drukkolni. Szerintem nyilván, és vannak kivételek, most nem kell. Természetesen nem azt mondom, hogy aki 25 éve LeBron fan, és tényleg imádja, és mondjuk épp ott lenne egy olimpián, akkor persze miatta is lehet a Team USA-nek drukkolni, vagy mondjuk mondhatom ezt Hardenre, vagy Lillardra, természetesen teljesen oké, de akik úgymond így semlegesek, és az, vagy legalábbis az abszolút kedvencük nem játszik a csapatban, szerintem ők azért inkább mind valamelyik másik csapatnak, vagy annak, hogy ne feltétlenül a Team USA nyerjen, fognak drukkolni.
Igen, úgy valahogy az egy olyan dologgal kecsegtet, hogy az USA-nak drukkolsz, hogy így, hát ha csalódhatsz, ha nyernek, akkor meg így, igen, hozták, amit elvártak, tehát kapásban nem is annyira kifizetődő. Na menjünk akkor át a döntőre, és akkor utána még jön egy nagyobb témánk, mert hogy újra draftoljuk a 2017-es draft osztályt. Először azért a harmadik meccsről egy pár szót említsünk, mert minden emberi számítás szerint ez volt az a meccs, amit a Bucksnak meg kellett nyernie, ahhoz, hogy itt egyáltalán beszéljünk döntőről, de ami érdekes, hogy a Bucks ezt nagyon megnyerte, itt azért egy akkora fordulás volt, hogy szerintem kell egy picit arról beszélnünk, hogy megfordulhat-e vele a széria. Nyugodtan mondd el részletesen, hogyha gondolod, hogy mik voltak azok a dolgok, ami miatt, vagy ami mentén ennyire tudott érvényesülni a Bucks, de az első magára a kérdésre, mi a válaszod? Szerinted megfordíthatja a szériát az, amit a harmadik meccsen láthattunk?
Nem, szerintem nem. Egyelőre nem tudom elképzelni. Ami nagyon fontos, és amiről nyilván beszélnünk kell, az, hogy Giannis egészen elképesztő szinten játszott ezen a mérkőzésen, és úgy összességében a döntőben is. Ugye kijött egy ilyen statisztika, hogy BPM-ben körülbelül megduplázza, kicsit túlzok, de majdnem megduplázza a minden idők második legjobb finals teljesítményét eddig. Nyilván ezt azért mindig helyjel közzel kell kezelni. Például az egyik legfontosabb info az, hogy azok a döntők már lezajlottak. Itt meg ugye három mérkőzésről beszélünk, tehát ez jó esélye azért vissza fog zuhanni, ez a BPM. Illetve...
Ugye a Box Plus Minusról beszélünk, azoknak a hallgatóknak, akik kicsit újabbak, esetleg nem olyan rég csatlakoztak be, ez azt mutatja meg, hogy vele a pályán mennyi ponttal szerzett többet vagy kevesebbet a csapata.
Nyilván Giannisszal kell kezdeni mindent, mert maguk a számok is tényleg impresszívek. Főleg egyébként azt belekalkulál, hogy neki azért ez az első döntője, tehát van már elég komoly playoff tapasztalat, de nagyon-nagyon jól játszik most, és tényleg meglepően jó. Főleg ugye, hogy azt is hozzá kell venni, hogy sérülésben jön vissza. Ugye most 103 pontja van az első három mérkőzés után, ennél többet gyakorlatilag 3-4 játékos átlagolt, ugye három meccsen keresztül. Ami még Giannis mentén kell ugye beszélni arról is, hogy most tényleg fel tudott mögé nőni, főleg Holiday, de Middleton se volt végül is rossz, és ami nekem nagyon tetszett az, hogy most Bookeren hogyan védekeztek. És én itt abszolút láttam a rendszerszerűséget, és azt, hogy igenis most lényegesen kevesebb üres dobásra volt Devinnek, és nem tudott egyszerűen úgy ficánkolni, ahogy egyébként máskor. Őt nagyon-nagyon jól sikerült lelassítani és megállítani. Nem tudom, hogy egyébként, hogy ez mennyire követhető minta, mert itt azért CP3-nek is lesz beleszólása, de ami ezen a mérkőzésen egyértelműen működött, az az, hogy a Bucks egyszerűen fizikálisabb volt, jobban akarta ezt a győzelmet. Ezek közhelyek, de tényleg ez tűnt fel. A Sunsnak ez nem volt egy do or die meccs, a következő szerintem már az lesz nekik, és nem lepne meg, hogyha ott a Clippers szériához hasonló domináns negyedik mérkőzéssel válaszolnának. Mert igenis nekik nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a következőt elvigyék, és nyugodtan, ha nem is hátradőhessenek, de legalábbis ugye ez az úgynevezett commanding lead meglegyen, és utána le tudják zárni az éppen a párharcot. Biztos vagyok benne, hogy a következő egy kőkemény mérkőzés lesz, és ott lehet, hogy egyébként meg is tennék akár egy hosszabbításos fogadást is, mert ilyen meccseken azért előfordul ez, amikor ennyire élesnek kell lenni, ugye, és ennyire fontos, mint ami a negyedik mérkőzés lesz.
Na most akkor domináns negyedik meccset vársz a Sunstól, vagy hosszabbításos, szoros negyedik meccset?
Szerintem a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást, ugyanis arra gondoltam, hogy most simán kikaptak, tehát egy blowout vereség lett a vége, sokkal jobb teljesítményt várok, viszont a Bucks-tól is azt várom, hogy nagyon jó legyen, és ezért egy szoros meccset, de hozzáteszem, hogy szoros meccsen azért egyetemen a Suns-ra fogadnék.
Ebben egyetértünk.
CP3 miatt elsősorban.
Ebben egyetértünk, amiket, tehát szerintem a két kulcsfontosságú megfigyelés erről a harmadik meccsről, ami nagyon megfordult, azokon kívül, amit említettél, először is Giannis minden idők egyik legjobb döntő meccsét hozta le, tehát kár lenne ennél lejjebb tenni a lécet, hogyha meg kell fogalmazni. Ez kétségtelenül sokat számított. Az is, hogy végre Middletonnak és Holidaynek a helyzeteit azt most úgy csinálták meg, hogy pick and rollból, meg ilyen felfutásból, dupla blokkos felfutásból kapták meg, és gyakorlatilag végre azokra a helyekre jutottak el, ahonnan ők nagyon hatékonyak. Ugye Middletonnak sem mindegy, hiába jó középtávolizó, hogy állandóan három könyök meg, nem tudom, négy új van a szemében meg a szájában, vagy esetleg viszonylag üresen tud legalább 2-3-at rádobni, és már is ritmusba kerül. De ami még nagyon tetszett, hogy Middleton pick and roll-ok is végre mentek, mert ezt a bizonyos playmakinget Middletontól teljesen elvette ugye az, hogy vagy Giannis, vagy Drew Holiday kezébe volt a labda. És végre láttam a Middleton Giannis pick and roll-t, amiből Giannis nem kevés pontot szerzett, ezt egyébként hozzátenném. Szóval az, hogy ez a döntő harmadik meccsén kerül elő a Bucksnál támadásban, azt ne kérdezzétek, hogy miért történik, de most igazán megcsinálta támadásban is a házi feladatot Budenholzer és stábja.
Mondjuk itt ha közbeszóltok picit, nyilván itt a sérülés azért ebbe belejátszhatott, tehát mint a rollmannek lenni, azért az egyik legveszélyesebb sérülés szempontjából pozíció. Te el tudom képzelni, hogy nem érezte még akkor Giannis azt, hogy teljesen fit, és lehet, hogy most már eltelt annyi idő, hogy most már úgy érzi, hogy közel van a 100%-hoz.
Az biztos, mert ugye ezen a harmadik meccsen már Eurostepet is láttunk tőle, ami klasszikusan a térdsérüléssel nem javaslom kategória. Az orvos nem ezt írja fel, ugye? És most már Eurostepet is láttunk, tehát most már úgy azért a teljes kapacitásában tündöklő Janniszt láttuk. Ez szinte egyértelmű volt. De a másik, hogy tök jó, hogy ilyen jól támadtak és sok pontot dobtak, és erre majd a 100-nak kell válaszolnia, de mindez nem biztos, hogy ért volna valamit is, hogyha nem védekezik le közben sokkal jobban a 100-t, mint eddig, pedig itt azért olyan hatalmas változás nem történt, csak ugye annyi, hogy a 100 támadó játéka addig tartott, amíg az a három faktor működött, amire gyakorlatilag tudnak építeni. Az egyik, hogy DeAndre Ayton most már ugye sokkal többet small ballozik, úgymond a Bucks, tehát Giannisszal többet vannak centerben. Egyébként ez kifejezetten öröm számomra, hogy végre láthatjuk ezt a teljes kapacitásában működő Bucks-t is, de hogy akkor Aytonnak minél több bejátszás. A második dolog az, hogy ugye a pick and roll-ok utáni középtávol, és harmadik, ha beúzódó védekezést játszik a Bucks, akkor a triplák. Na most a triplák már kicsit hamarabb elfogytak, de aztán Ayton is még amellé, hogy a triplák se mentek, még Ayton is falt problémákba keveredett, és azért itt látszott, hogy csak középtávolikkal viszont már nem lehet NBA támadást csinálni, már mint hatékonyat és sok pontosat egy nagy döntőben, úgyhogy itt csak annyit tennék hozzá, hogy lesz olyan meccs is, ahol a Suns megint jól dob, és akkor megint jobban széthúzza a Bucks-t, és akkor viszont nem fogják, mit tudom én, 90 ponton tartani ezt a csapatot, de ez most egy olyan meccs volt, ahol ez sikerült. Ezt a kettőt még meg akartam említeni.
Mit vesz a negyedik meccstől?
Igen, menjünk erre. Én is, ahogy te is, a Suns feltámadást várok, és szerintem védekezésben azért erre majd tudnak reagálni, tudnak módosítani. Az biztos, hogy több lesegítés kell, többször kell megkockáztatni azt, hogy valaki pull-up dobásokat engedjen el, akár Holiday, akár Middleton, hogy a Giannis Suns kapásból engedik nyilvánvalóan. Kicsit lejjebb kell róluk húzódni, nyilván főleg Holiday pull-up triplájától nem félsz annyira, azért, hogy ne tudja ezekkel a játékokkal támadni a gyűrűt, vagy középtávoli eljutni ennyit a Bucks. Ez fontos lesz, és a másik, hogy Aytont valahogy muszáj pályán tartani, mert most 5 percre behozták Frank Kaminskit, és ez alatt az 5 perc alatt mínusz 13-at hozott össze a jó Frank. Szóval ez azért szerintem kellően jelezte Monty Williamsnek, hogy értjük, hogy Monty fél a majdnem egész meccse small ball-tól, meg mit tudom én, ha 20 percet játszik Ayton, akkor ő nagyon nehezen szánná rá magát arról, hogy a maradék 28 percet small ball-ozzák, de muszáj. Tehát itt nem lehet Kaminskival szórakozni, ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy igazából ezt a tanulságot szerintem le fogja vonni a Suns, és ezért a Suns is kicsit jobban fog támadni, a Bucks is kicsit nehezebben fog támadni, össze fog zárulni ez az olló. Én is szoros meccset várok, és igazából a szoros meccs miatt Suns győzelmet.
Tök fair tip, én is egyébként ezt várom. Szoros meccsen, akár hosszabbításban Suns győzelmet, de nagyon örülnék neki, hogyha ki tudna egyenlíteni a Bucks, mert az azt jelenteni, hogy valószínűleg lesz egy nagyon-nagyon szoros döntünk.
Ó, igen. Na, akkor most draftoljuk újra 2017-et, ehhez pedig, hát mind a ketten készültünk, egy nagyjából 30-ig megpróbáltunk elmenni, hogy megszokhattátok egy első kört, de azért egy-két ilyen nagyobb ívű következtetést hagy vonjak le rögtön az elején. Ez a 2017-es klassz, ez azért hagy némi kívánnivalót maga után, én úgy fogalmaznék. A megfigyeléseimet három részre osztanám, kíváncsi vagyok, melyiket osztotta is. Az első az, hogy igazából a legmagasabb szintű talentben is vannak hiányosságok, mert például nincs egyetlen egy olyan játékos se, akiről így egyértelműen látod, és szinte fogadni mernél rá, hogy championship első opció. Persze most látjuk a Suns-on, hogy ha van két borderline ilyen játékosod, és nagyon-nagyon jól veszed őket körbe, akkor igenis bajnok esélyes vagy. Nyilván nem is ezt állítom, hogy ők nem lesznek soha bajnokok azért, vagy nem lesznek első opcióként bajnokok, de alapvetően nem erre fogadnék. És ez is hiányzik, a mélység is rohadtul hiányzik erről a draftról, hiszen kezdőjátékos, hát az 13-14-et találtam körülbelül, tehát aki tényleg azt mondott, hogy NBA kezdő, és azért a 30 végén már kicsit kreatívkodni kellett, hogy milyen neveket dobunk be, legalábbis nálam, és a harmadik megfigyelésem pedig az az, hogy össze-vissza draftolták ezt a class-t, és szerintem ilyen rosszul draftolt, hát, hogy is mondjam, csak osztály, az nagyon sokat kell még rá várnunk, mert 2018 óta érzem azt, hogy már egyre pontosabb a scouting, és hogy most már nagyon kevés a melléfogás. Ezen a drafton még nagyon-nagyon sok volt.
Igen, ugye ez a draft, ez egy nagyon jól kinéző draftnak indult annó. Gyorsan szaladjunk végig, hogy milyen prospektek voltak. 5 nagyon jónak ígérkező irányító a top 15-ben. Uh-huh. Egy nagyon-nagyon jó dobó, nagyon-nagyon jól dobó magas ember, és voltak még ugye ezek a sok eszközzel, és volt még ezekből a sok oldalú wingekből is ugye 3, akik hát elég nyersek voltak, de nagyon komoly potenciált láttak bennük.
Mondjuk itt neveket, ugye Jason Tatumra, Josh Jacksonra, és Donovan Mitchellre gondolsz?
Nem feltétlenül Mitchellre. Inkább akire szerintem ráillik, az inkább Isaac volt, akit ugye még itt wingnek vennék.
Javos.
Ami a kulcs, és ami nagyon fontos általában egy draft, és most mondom még egyszer, draft előtti állapotról beszélünk, tehát nem utániról, hogy volt egy kiemelkedő, totálisan bármennyire is akarták utána ugye a Celtics fenek előadni, meg a Boston, hogy ők első helyen draftották volna a Tatumot, biztos, hogy nem. Volt egy nagyon-nagyon komoly prospekt ugye az első helyen Fultz személyében, aki hát ilyen bombabiztos tipnek, piknek tűnt. Aztán ugye tudjuk, mi lett, de összességében ez egy nagyon-nagyon erős draftnak nézett ki, és én azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy most olyan nagyon nagy csalódás ez egy közepesen erős, talán elhelyezkedő draft szerintem, ha most kellene ugye rangsorolnunk, hogy most behelyezni a rangsorba, ami nem feltétlenül lenne még ugye fair, mert még azért nagyon sok játékos fejlődhet, de a lényeg az, hogy annál mindenképpen gyengébbnek tűnik most, mint amit vártunk előzetesen is, és akkor is, akár az első 17-18 szezon után, mert nagyon sok játékos jól teljesített egyébként, és nagyon nagy ugrók is voltak, ugye, akiket már talán az első szezonjuk után magasabb helyen draftoltunk volna le, és ez nyilván igaz lett később is, és hát most is hihetetlen játékosok, hihetetlen nagy ugrók voltak a listánkon, azt hiszem, hogy a te nevedben is beszéltek.
Hogyne, természetesen. Gyorsan szaladjunk végig, Markel Fultz, Lonzo Ball követte, majd Jason Tatum, aztán Josh Jackson. Azt gondolom, hogy Fultznál nyilván nem lehet senkinek a szemére vetni, hogy őt ledraftolta. Josh Jackson volt az első olyan játékos, akire több scout is figyelmeztetett, hogy figyelj már, ezzel a gyerekkel baj lehet, meg hogy így mindent tud, de nem mindent közepesen, hanem mindent egy kicsit.
És meg headcase-nek tartották már akkor, ami később be is jött. És
így van. Tehát az egyik nagy mellélővés negyedik helyen Josh Jackson, majd De'Aaron Fox az ötödik helyen, Jonathan Isaac követte, és aztán jön Lauri Markkanen, aki mondjuk itt az nyilván fel kell, hogy mentsem annyiban az őt kiválasztó csapatot, aki a végül ugye a csere miatt a Chicago Bulls lett, hogy hát Markkanenről nem tudta senki, hogy egy centit nem fog fejlődni az első évéhez képest. Tehát ezt azért nagyon nehéz megállapítani, hogy a csávó az már ott van, és ott is marad, és egyelőre nem mutatott semmi jelet, hogy annál jelentősebb jobb játékos lenne, mint ahogy megérkezett a ligába. Aztán Nili Kina és Dennis Smith Jr. két totális mellélövés. Hát itt megint az, hogy nehéz mit mondani, de most már egy Dennis Smith Jr.-t nem választanának ki ilyen fönt. És szerintem egy Frank Ntilikinát sem.
Hát nálam konkrétan mind a ketten kiszorultak a 20-ból is, ugye a redraftomnál, ha spoilerezzetek.
Persze, mert a közelében Boris, nem Boris voltak nálam is.
Igen.
És akkor Zach Collins, aki hát szerintem túlértékelt volt már akkor is így visszatekintve, de ilyenkor okos az ember. Mindegy, ez megint nem sikerült. Azért ilyen top 10-et, ahol ennyi mellélövés van, hát azt nem olyan sokszor látunk, És utána jött egy egész erős sor, ugye Malik Monk, Luke Kennard, majd Donovan Mitchell és Bam Adebayo. Ez követte. Úgyhogy aztán itt megint hatalmas mellélövések jönnek, Justin Jackson már nincs a ligában, Justin Patton ugye sérülés miatt már nincs a ligában, DJ Wilson épp hogy a ligában van, TJ Leaf már nincs a ligában, és 19. helyig kell lemenni John Collinshoz. Aztán Harry Giles, Terence Ferguson, Jared Allen, OG Anunoby. Na szóval látjátok, nem sorolom végig, nagyon-nagyon össze-vissza volt ez a draft kihúzva, és ehhez képest a first, tehát az első tírembe nagyon gondolkoztam, hogy 3 vagy 4 játékos kerüljön, és kíváncsi vagyok, hogy nálad mennyi került, mert szerintem ugyanaz a 4. játékosunk, és ő nálam billeget, hogy bekerüljön-e a másik 3-hoz, de aztán betettem, tehát nálam az első 4-ből áll az első tír gyakorlatilag. Azok a játékosok, akiknek némi esélyük van azért, hogy egy top 10-es NBA játékosok legyenek majd hosszú távon is.
Igen, nagyon sajnálom, hogy ez nem lehetett egy 5-ös lista, de egyszerűen Jonathan Isaacnek, akit ugye mindenketten imádunk, 2 súlyos sérülése volt most már az elmúlt években, és ezek egyértelműen a max potenciáját is lehúzzák. Nem is azért feltétlen probléma ez a sérülés, mert ebből nem lehet visszajönni, abszolút vissza lehet jönni. Tehát nem olyan típusú sérülések, amik hosszú távon nagy valószínűséggel őt meggátják abba, hogy eléri a maximumát. A probléma a kiesett idő.
Így van.
Ugyanis neki dolgoznia kellett volna ebben a 2 évben a támadó játékán, ami így kiesett neki, vagy 1,5 év összesen, és ezt nem tudta megtenni, és ez a nagyon nagy hátrány. Egy olyan ligában, ahol neki ugye wingnek kell lenni, és támadóként kellett volna úgymond szinteket lépni, mert védekezésben hatalmas potenciál van benne értelemszerűen, de ott már nem azt mondom, hogy közel volt a maximumához, de már mert így is a liga egyik legjobb védője volt, van. Amikor éppen jól játszott.
Gyakorlatilag egy személyben jobbá tette a csapata védekezését azzal, hogy pályán volt.
És egyébként ígéretes jumpere is volt, nekem nagyon tetszett a potenciál a támadó oldalon is, de most sajnos egy nagy kérdőjel ebből a szempontból, és azért őt egyértelműen, bár én 5. helyre raktam, nem tudtam az első 4-es tírbe rakni, ami nyilvánvalóan nálad is, ugye Jason Tatum, Donovan Mitchell, Bam Adebayo és De'Aaron Fox.
Bam Adebayo van a 2. helyen, és Mitchell a 3., de ugyanez, így van.
Igen, és egyébként én ezen is gondolkodtam, végül az idei szezon miatt Bam-től én egy picit még többet vártam, erről beszéltünk korábban, ezért raktam Mitchell-t a 2. helyre, de ha most kellene nyilván választanom, akkor természetesen az én csapatomba röhögve a fit miatt, ugye.
Bam Adebayot választanád, igen. De'Aaron Fox annyiban érdekes, hogy De'Aaron Foxnak még van egy kis tartozása a 3-mal szemben, mert mármint felénk. Úgy gondolom, hogy De'Aaron Foxnak még azt a viszonylag domináns teljesítményt, amit már 3. és 4. évesen is 1-2 hónapra megmutatott, sőt idén talán egy picit hosszabb időre is, azt egyrészt konzisztensebben kéne hoznia, de másrészt pedig el kéne hinnünk, hogy a csapata ettől nyer. És értem én, hogy a Sacramentónak nem támadásban voltak bajai, de Foxnak pont az egyik erőssége lenne az, hogy elvileg ő jó védő. Az első évében még szörnyű volt, de azért úgy érkezett a ligába, hogy azt várjuk tőle, hogy ő majd jó védő lesz, és ez is ilyen közepes szinten valósulgat csak meg. Az is, hogy amikor Fox nagyon megy, akkor mondjuk nagyon sokat nyerne a Sacramento, tehát még abba a pseudo-franchise player szerepbe, amiben Tatum, Adebayo és Mitchell már úgy belekostolt, abba De'Aaron Fox még nem, és én ezért gondolkoztam, hogy berakjam-e ebbe a tírbe, de ettől függetlenül abszolút látom ebbe benne a potenciált erre. És ezért raktam bele ebbe a tírbe, gondolom te neked is valami hasonló lehetett vele kapcsolatban.
Igen, és itt azért meg kell említeni, hogy lehet, hogy büntetjük azért Foxot, hogy abban a csapatban játszik, amelyikben. És könnyen lehet, hogy itt egy szimpla más helyzetbe idézőjelesen beleszületés, hogyha most a draftot születésként
kapozgatáljuk.
Lehet, hogy akkor teljesen más lenne, és mondjuk 3. vagy 2. helyen említenénk őt. Tehát itt a Sacramento Kings ellensúly az nagyon csúnyán lehúzza a víz alá őt, én úgy érzem. És így próbál kibukni ugye a felszín felett, és sikerül is neki tud időnként nagy levegőket venni. Az is csak rántja vissza folyamatosan ez őt, úgyhogy ez a bék jó.
Igen.
Hát kell egy hatalmas breakout szezon tőle jövőre, ez nem kérdés. Most már így 24 évesen lassan, 25 is, talán 24 biztos.
24 max. De'Aaron Fox szerintem nagyon fiatal volt a draftkor, azért gondolom, hogy 4 év után nem lehet.
Lehet, hogy most fogja idén a 24-et betöltem, vagy jövőre. Mindenesetre ez már az az életkor, amikor meg kell csillogtatni a peak tudásodat, tehát a lehető leggyorsabb vagy, ami jó esélye valaha leszel, már úgy nagyjából mindent megtanultál, amit tudni fogsz, jó eséllyel.
Igen.
Maximum azokat még tudod csiszolni, tehát neki nagyon-nagyon kell villantani a következő szezonban.
Na, de akkor azért mind a ketten megadtuk neki ezt a bizalmat, hogy egy első tírbe bekerüljön. Na most érdekes, Isaac ötödik helyen, mert nálam egyetlen egy játékos van a következő tírben az ötödik helyen, és ez John Collins. És megértem azt, hogy Isaac még a Collinsnál is egyértelműen nagyobb tehetség, csak ugye kicsit túl sok már így a bizonytalansági faktor, amit nagyon szépen kifejtettél, ezért én egy ilyen lejjebbi tírbe raktam. Nálad ez hogy alakult?
Igen, nálam a következő tírben három játékos van, ez a három játékos pedig ugye Isaac, Lonzo és az általad is említett Collins. Hogyan gondolkodtam itt, mi volt a logikám? Lonzóban nincs akkora potenciál, de ha következő évekre, illetve a pozíciónak a fontosságra gondolunk, akkor simán elképzelhető, hogy ő
bajnokcsapat kezdője lehet. Ezt kimondhatjuk, ugye?
Igen, abszolút. Isaac nyilván full potenciál, tehát ha most ebből a két sérülésből indulok ki, akkor igazából lehetett volna rakni a 20. helyre is, mert ha most draftolnánk, hát nem biztos, hogy elvinnénk őt nagyon magasan, mert két lámojáró sérülés veszélye.
De még így se a 10 alatt kizárt, hogy el, tehát érted, nem csúsznak
igen,
ki a tízből.
Igen, tehát hogyha draftról beszélünk, és mondjuk nekem kéne meghozni a döntést, akkor nem vinném el. Viszont újra draftolásnál meg azért kell oda raknom az ötödik helyre, mert megcsillogtatta azt az elképesztő potenciált, ami benne van, és ami azért nem volt 100% a draft előtt, tehát most már azért 100%-osan tudjuk, hogy benne igenis benne volt ez a potenciál, úgyhogy ez fontos. Collins, ugye ilyen love-hate relationship-ben vagyunk vele elég régóta.
Igen.
Hol utáljuk, hol szeretjük. Most éppen ugye felívelőben van megint ez a kapcsolat így közöttünk, és ezért bele kellett raknom a top 10-be mindenképpen. És azon gondolkodtam még egyébként, hogy OG-t ide veszem-e ebbe a tírbe. Az is egyértelmű volt számomra, hogy OG-t a top 10-ben kell draftolnom, de végül nem került be, azért nem, mert a max potenciálja azért valamivel alacsonyabb, és még akkor is, hogyha egyébként a skillsetje az meg talán fontosabb. Ugye a mai
igen. Na, akkor ezzel meg is magyaráztad, hogy én miként gondolkoztam máshogy, majdnem ugyanezek a nevek jönnek, hát sorrendben ugyanezek, csak még egyen majd kiegészítem. Tehát nekem John Collins külön tír az ötödik helyen, egészen egyszerűen azért, mert mivel most bebizonyította számomra, hogy ő védekezésben is akár egy bajnok csapat kezdője lehet, tehát nem kergetik le a pályáról, plusz ugye amikor Capellát már majdnem, hogy lekergették a pályáról, akkor John Collins centerben is small ballban megállta a helyét, ezért őt kiemeltem a többiek közül, mert támadásban elég egyértelmű, hogy ő egy all-star potenciállal rendelkező játékos, ami például Lonzo Ballról nem mondható el. És akkor jött a következő tírem, ami az általad csak említett, de nem ide rakott OG Anunoby-val kezdődik, majd Jonathan Isaac-kel folytatódik, és miért vannak ők előbb, mint Lonzo Ball, és egyébként nálam Derrick White a 9., tehát ő az, akit még ide rángattam ebbe a tírbe. Nos, azért, mert Anunoby-nak a skillsetje, és egyébként Isaacnek is, bár nyilván nem olyan jó triplázó, mint Anunoby, de Isaacben támadásban, potenciálban még más dolgok is benne vannak, például, hogy leüsse akár valamikor a labdát legalább egy close-outnál, illetve, hogy valamennyire majd a passzjátéka is fejlődjön. Ez még mindig ott van Isaacben. Anunobinak ez nyilván nem lesz hatalmas erőssége, de ezek a játékosok championship kezdő játékosok lehetnek. Anunoby, biztos vagyok benne, hogyha most beraknád instant Crowder helyére a Suns-ba, akkor szerintem még jobb lenne a Suns. Tehát, ha ebbe belegondolok, akkor ők lehetnek championship kezdők, ugyanígy Lonzo Ball is, és azt gondolom, hogy Derrick White is, csak ő ezt sokkal rövidebb ideig mutatta meg, de ha belegondolom mondjuk Lonzóba, ő sem mutogatta ezt túl sokáig. Úgyhogy ha Lonzót ide rakom, a rendkívül hasonló képességekkel rendelkező, kicsit rosszabbul passzoló, de kicsit azért talán jobb pontszerző, vagy mindenképpen jobb betörő Derrick White szintén ide kívánkozott, és nálam ez a 6-tól 9. Tehát John Collins 5. külön tírben, és a 3. tírem Anunoby, Isaac, Lonzóból és Derrick White. És ez a championship kezdő, tehát a kezdőjátékos lehet egy bajnokcsapatban.
Igen, nekem a következő tírem, ugye én meg vagyok.
Te 8-ig, igen.
Így van.
Mármint akkor Anunoby nálad 8-dik?
Így van.
Ja, igen, jó, igen, tiszta sor.
Így van, okay. Én nálam a 8-dik, és ő egy olyan tírben van benne, ami akár kezdő is lehet egy nagyon jó playoff csapatban, én ezt így fogalmaznám meg, tehát nem valószínű, bár mondjuk egyébként OJ is lehet kezdő egy bajnok csapatban majd, csak nyilván kell még komoly talent köré, tehát igazából inkább akkor úgy fogalmazok, hogy akár lehet kezdő egy bajnok csapatban, és én ide vettem ugye értelemszerűen OJ-t, aki az egyik legjobb free and D prospect a ligában, én ide vettem ugye nálam Ellen jön utána Jarrett Allen, akit el tudok képzelni, hogy kezdjen, ugye nagyon-nagyon jó dobásblokkoló, nagyon-nagyon jó védő. Derrick White nálam is hasonló helyen van, nálam ugye a tizedik.
Ja. A top 10-ünk az ugyanaz egyébként, mert nálam is tizedik helyen majd Allen jön, úgyhogy ideig nagyon hasonló, igen.
És én ide vettem még azt a Hartot is, és azt a Brooks-t, aki, ugye, beszéljünk előbb kicsit Hartól, tőle nagy kiugrás várok és nagy fejlődést, látom benne azt a potenciált, ami mondjuk kijött egy Powellből támadásban, ugye, csak még jobb védőnála, tehát szerintem ő egy még jobb játékos lehetne mondjuk az idei Blazers-be, uh-huh. potenciálisan, mert ugye jobb védő és támadásban szerintem hasonló, vagy talán picivel alatta, de elég komoly potenciál benne. Brooks-tól pedig nagyon jó dolgokat láttunk azért idén, és a play-off-ba is, tehát a védőként is fejlődött, én azt gondolom.
Az enyhe kifejezés, nem véletlenül kapott szavazatot a defensive teameknek a kiválasztásánál, én ezt mondanám inkább.
Igen, igen, ugye te nagyon sokat nézted, és támadásban meg nekem egy kicsit ott időnként olyan, hát önző, finoman fogalmazzak, de ott is azért mondotta, hogy a ball handling az fejlődött, nagyon-nagyon jó méretei vannak, és meglepően gyors ahhoz képest, hogy egyébként nem egy szuper atléta.
Ó, de szerintem meglepően atletikus is, Zoli. Tehát ahogy Brooks zsákol, az tudod, az olyan érzésed van, DeRozannál volt ilyen érzésem, de bizonyos szempontból Jamesnél
nem,
is csak
nem kell erőlködni,
sokkal igen. Durvább. Igen, hogy egyszerűen úgy megy fel, hogy nem erőlködik.
Nem rossz atléta, igen, azt mondom, hogy nem rossz atléta, igen. Nekem nem tűnik annyira robbanékonynak, de nyilván ez már ilyen, lehet, hogy ez ilyen stilisztikai preferencia is. A lényeg az, hogy őt meg ide vettem, és akkor innen indul 13. helytől nekem a totál káosz, és itt már nagyon nehéz volt tíreket is találni, ezért megpróbáltam.
Jó, akkor viszont annyira egy hullámoszon vagyunk, hogy gyorsan végigmondom, hogy nálam ez a kezdő, de valószínűleg nem championship kezdő, tehát ugyanaz gyakorlatilag, hogy talán lehet egy bajnokcsapat kezdője, 10. Jarrett Allen, 11. Dillon Brooks, 12. Josh Hart, és én még egy játékost ide vettem. Úgyhogy róla beszéljünk, megértem, hogy te miért nem, de én Markel Fultzot felírtam a 13. helyre még ebben a tírben. És nemes egyszerűséggel azért, mert Markel Fultz sokkal később kezdte el az NBA karrierjét, sokkal később és sokkal lentebbről kezdett el fejlődni, az elmúlt két évben egyértelműen fejlődött, és egyre jobban kezdtem benne bízni, az nagyon nagy plusz volt például, hogy egy egészen jó védőnek tűnik, ez például senki sehol nem mondta róla, amikor mindenki áradozott, hogy őt kell kiválasztani az első helyen, ezen kívül azért a playmakingben is látszott, hogy a gyerek az majd tud pick and roll-okat vinni, és igen, a dobásán még fejleszteni kell. Ez apró lépésekben, de elkezdett fejlődni, most már nincs benne ez az idegrángás, ugye a szó minden értelmében, hogyha igazak a hírek, és sajnálom az újabb sérülését, de ez nem egy nagy sérülés. Azt gondolom, hogyha benne még valamilyen potenciál ott maradt, és ezt elő lehet kaparni, akkor ő legalább erre a Dillon Brooks, Josh Hart szintre elérhet. Az kicsit problémás, ugye, hogy ő irányító, és nyilván ez mellett érvelhetnél, hogy viszont irányítóként nem nagyon lehetne pályán kezdőben egy akár bajnoki címre esélyes csapatnál. Ennek ellenére nem tudtam lejjebbi szintre rakni, mert az a baj, a következő szintem az, akik egyetemben már csak cserék, és ennél meg valahogy jobb játékosnak éreztem Fultzot, szóval én őt ide raktam a 13. helyre még ebbe a kezdő tírbe, úgymond.
Igen, én azért lejjebb raktam a Fultzot, befért a top 20-amba. Ugye adás elején mondtam, hogy DSG, Dennis Smith Jr. nem fért be, egyébként ő is befért most, hogy nézem a listámat, Franket valóban kiraktam, de lényeg az, hogy nálam itt olyan tír jött, ami hát ilyen borderline playoff csapat kezdő, tehát egy jó csapat kezdőjében ott lehet majd, és jelen pillanatban azért nem ilyen csapatokban játszanak, ugye, és akkor Thomas Bryant lett nálam ugye a 13., hogy láttuk azt, hogy amikor ő kikerült azért már a kezdőből, akkor jobban ment nélkül a Wizardsnak.
Igen. Kitalálhatom, mert egyszer hihetetlen, hogy majdnem ugyanazt a listát elkészítjük, úgyhogy esküszöm, hogy nem küldtem át se Zolinak, én se ő nekem, de nálam most nyilván Fultz beugrott, 14. Thomas Bryant, 15. Monta Morris jön?
Így van.
Hihetetlen, jó, aztán Chris Boucher?
Nem.
Végre, igen, és még nekem Luke Kennard, ez a 4-es volt a jó csere.
Nekem a 11. a Kennard egyébként.
Aha, jó, akkor tehát majd
nem tudjuk. A Kenár, 15. mondtam a részt, viszont én 16. helyre azért raktam be Markkanen, mert még mindig valahol hiszek abban, hogy ő egy nagyon jó támadó játékos lehet. Védekezéséről már úgy lemondtam, hogy a modern NBA-ben, de még nem tudom elengedni azt, hogy ő egy 20 plusz pontos, nagyon hatékony játékos legyen, úgyhogy őt egyszerűen még ide raktam a 16. helyre.
Ez azért már csak egy romantikus pick a részedről, nem?
Hát igen. Jó,
nálam is 18., de egy tírrel lejjebb van, úgymond. Tehát igen, ott kezdődik nálam a másik tír.
Igen, nálam még nem, de én beraktam ide, ugye, és itt van még, nem, nincs már senki, tehát a következő név már egy másik tír.
Okay.
Aki NBA játékos, de nem valószínű. De hogyha ő kezdő az adott csapatában, akkor ez nem valószínű egy jó csapat.
Uh-huh. Igen. Talán itt számított az, hogy nálam ez a jó csere kategória volt, és nem ez a talán kezdő, és ezért volt könnyebb nekem Chris Boucher-t ide berakni, mert ő marha jó csere magas, tehát hogy azt láttuk.
Ja, abszolút, igen.
Jó, figyelj, akkor most menj ezzel te a következővel.
Igen, akkor jó. Tehát akkor ugye nálam 16. Markkanen volt, 17. Dennis Smith Jr., akiben még azért valamennyire bízok. 18. Fultz, 19. Dozier, 20. Helyre raktam Franket, 21. helyre Monkot, 22. helyre Giles-t, és itt húztam egy határt, mert utána már full role playerek jönnek, akik egyébként tök jók, mint hogy Boucher-t is kiválasztottam, de ők ne legyenek semmiképp kezdők. Tehát ezekben a játékosokban, főleg még egy Dennis Smith Jr.-ban, ha mondjuk most ugye Payne-re gondolok, Cameron Payne-re, akkor még el tudom valahol képzelni azt, hogy Dennis Smith Jr. egyszer egy ilyen játékos lehet, mert még mindig elég fiatal.
Igen, de ez a felújított Cameron Payne is az áll neki jól, hogy 20 percet játszik egy nagyon komoly meccsen a padról, nem?
És hát ő se kezdő, persze. Tehát amikor neki kezdeni kell, akkor azért nyilván bajban van a Suns.
Hát én Dennis Smith Juniorról és Nili Kináról olyan szinten mondtam le, hogy a top 30-ban sincsenek benne, ezt hozzá kell, hogy
az
tegyem.
Az mondjuk durva.
Igen.
De meg lehet magyarázni végül.
Hát igen. Még Nili Kinánál még rágom a fogam, hogy ő mégiscsak rohadt jó védő, és Európában egy baromi jó játékos lesz, amikor majd végre hazamegy. De ezt most nem tudtam ide szempontként venni.
Ja, értem teljesen, persze. Igazából én még mindig szerelmes vagyok Frankbe, és kicsit azért rakom ide, de persze a te véleményed közelebb áll a valósághoz, vagy ha még mindig ledraftolom, akkor 28-29. helyen.
Igen. Viszont akkor nálam ez egy nagyobb kategória lett. Szerintem történelmünk során először én csináltam nagyobb kategóriát. Ez a valószínűleg csere lesz az NBA-ben. Ugye itt említettem, hogy én már 18-nál járok, ott Lauri Markkanennel kezdünk. Malik Monk, Zach Collins, megértem, hogy te nem említetted itt. Tehát őről én is nem mondtam
róla. Collins nem ott van a 17. helyen.
17?
17. ugye most igen. 16. Markkanen, 17. Collins, 18. Ja igen, jó, elcsúsztam egyet, igen. Tehát 16. Markkanen, 17. Collins, 18. DSG, 19. Fultz, 20. Dozier, és 21. Frank, 22. Monk, 23. Giles, és így zártam ezt a tírt, igen. Szóval ott volt Collins, igen. De ő a full potenciál nyilván ő is, tehát
Most nagyon nehéz ennél többre taksálni jelenleg. 21. helyre én behoztam Kuzmát, mert mint cserejátékos azért valamit, ahhoz, ami hozzá tud tenni egy komoly csapathoz, de mondjuk egy kevésbé komoly csapathoz hozzá tudna tenni, ha csak tényleg nagyon-nagyon kellenek a pontok, és mindegy, hogy azt esetleg nem a legjobb hatékonysággal.
Én Kuzmát 30. helyre raktam.
Igen. Jó, figyelj, viszont nekem még lesz itt plusz, Dwayne Bacon is bekerült nálam.
Nem.
Nyilván Bacon azért kezdett idén az Orlandóban, mert az Orlandó átállt tankolni, tehát ezt mindenki érti. Bacon egy használható NBA játékos abból a szempontból, hogy legalább védekezni tud, és hogyha nem használod túl, és csak az üres csiplát kell bedobnia, akkor azért erre még van benne potenciál.
Én hasonló stílusú és szereppel ennek az embert ként, én Dotson-t raktam be. Baconon gondolkodtam, de Dotson szerintem talán jobb pick ide.
De akkor ő nálam lejjebb van. Nálam ja, még
nálam,
itt van
nálam
PJ Dozier, Edmund Sumner és Harry Giles, és még egy meglepetés pick. Talán Sumner is valamennyire meglepetés, de azért az Indiánában úgy eléggé elkezdett játszani az elmúlt években, úgyhogy azt hiszem, hogy ő például valószínűleg lehet majd hosszú távon is egy NBA csere, és Isaac Hartenstein-t még beleraktam, és én így járok már 26-nál.
Gondolkodtam Hartenstein-en, de végül nem raktam be, kicsit ott butthurt vagyok, mert én nagyon sokat vártam tőle, nagyon szerettem egy ponton, de ahhoz képest úgy néz ki, hogy most nem is lesz már talán NBA-be közeljövőben, úgyhogy nem néz ki jól a történet. Ógy elejét beraktam azért, mert nagyon jó csapatba játszott viszonylag sokat, nem játékpercbe, inkább ugye mérkőzés számba.
És ő nálad a 24. 5.
24. így van. Igen. 25. Boucher, 26. Herén Tony Bradley-t raktam be azért, mert megragadt az NBA-be, és mert volt az a pár hónapja, amikor ilyen masszív dupla-duplát átlagolt. Uh-huh. Szerintem még mindig benne van az, hogy viszonylag jó modern NBA magas legyen. Más kérdés ugye, hogy most ugye elég nagy logjambe van, de hát jó helyen van úgymond, úgyhogy ugye OKC. Dotson ugye nálam a 27. Ivundut raktam be 28. helyre. 29. helyen én gondolkoztam azon, hogy Jordan Bell vagy Josh Jackson. Végül Jordan Bell-t raktam be, és így nálam Josh Jackson gyakorlatilag függetlenül a felvirágzásától, amit én, vagy talán mi nem igazán taksáltunk sokra, mert ugye hát nem túl jó csapatban kapott egy elég nagy usage-et. Ő végül kiszorult, vagy úgymond ilyen 30 per B-ként beraktam a Kukuzma mellé, főleg azért, mert hasonlóan idegesítő játékosok.
Jó.
Nem mondtunk gyakorlatilag.
Itt azért a végén már más szempontokat vettünk figyelembe, tehát nekem túl erős volt az, tudod, hogy Datson kikerült végül, megmagyarázhatatlanul számomra is, de azt hiszem two-way játékos volt, most már csak Clevelandben, valamiért hagyta a New York elveszni, illetve az, hogy Jordan Bell már nem NBA játékos, tehát ezek túl erős szempontok voltak, de abszolút megértem, hogy tehetség alapján hogyan nézzük ezt, és nyilván van még visszaútjuk a ligába. Én 26. helyen Vlatko Kancsárt vittem volna így utólag. Elsősorban azért, mert szerintem ő úgy lehet majd hosszú távon is egy NBA cserejátékos, hogy ha ez mégse jön össze, vagy nem elég neki a 11-12. Ember szerep, akkor ő elég jó játékos lesz Európában is. Tehát nyilván ez egy NBA drafton furcsa szempont, csak azt akarom mondani, hogy a játék ereje az magasabb, mint amennyit eddig mutathatott, én úgy vélem, és én mindig csípem, amikor Denverbe beszáll azt is. Sterling Brown a 27. helyen, nyilván ő is kifele megy a ligából, pedig ő nagyon nagy lehetőséget kapott, de azért még a Rockets-nál egyértelműen megmutathatja azt, hogy legalább egy cserejátékos tud lenni. Ojeleye 28, az ugye nem újdonság, és Josh Jackson és Tony Bradley, akik szintén te is beszéltél, Bradley lepattanózása önmagában egy nagy előny és nagy erény. És akkor nálam, ugye akik kimaradtak a 30-ból, Matt Thomas, Neely Kina, Dennis Smith Jr., DJ Wilson, Terence Ferguson, Wesley Wondu, Tyler Dorsey, Nigel William Goss, Luke Cornie és Paul Watson, ez amúgy elment egészen 40-ig, csak mondom, tehát ha muszáj lett volna még ott is draftolnom, akkor őket draftolom le, és utána nincs játékos, akit egyáltalán megérdemli, hogy megemlítsük, szóval ebbe ez az izgalmas. Volt esetleg olyan név, akire felkaptad a fejed, Kancsár vagy Sterling Brown?
Igen, Kancsáron gondolkodtam én is egyébként, de végül pont azért, mert ugye az NBA-ben még hát sajnos nem volt lehetőség túl sok mindent mutatni, azért őt nem raktam be 30-ba. Gondolkodtam egyébként ott a Kuzma tírben, de végül nem. Sterling Brown jó pick egyébként, megmondom, hogy rá nem gondoltam egyáltalán, hogy oda ott ki lehetne választani, pedig valóban azért ő mutatott nagyon jó dolgokat az NBA-ben.
És akkor végül is azt mondhatjuk, hogy el tudtunk jutni 30-ig, de hogy itt a valós, igazi, jó kezdőjátékos, az nálad 12 volt, nálam 13, az figyelemre méltó, tehát azért mélynek sehogy sem mondhatjuk ezt a draftot.
Nem. Ugye a legjobb esetőség szerint lesz 3 Hall of Famer, de inkább most, tehát ha nagyon fogadni kéne, akkor 2-re fogadnék, ugye Kuzma és Mitchell gyakorlatilag lock, tehát ha csak nem történnek súlyos sérülések, ők...
Kuzmát mondtál, kérni. És így volt az igazi.
Kuzmát mondtam, nagyon jó. Igen. Csodálatos. Emlékezhetünk rá, hogy a legelső évben Lakers fanok azt mondták, hogy jobb, mint Térum, úgyhogy...
Igen, azóta is jól öregszik, mi?
Igen, az elég jól öregszik.
Szóval Tétum és Mitchell, de igazából Adebayo is lock, tehát ő rendszeresen ott lesz a válogatottban, ebbe gondolj bele.
Jó, igen, az fontos, hogyha nyer pár olimpia aranyat, igen. Mindenesetre Adebayo, mondjuk most már All-Star is, tehát valóban lock lehet a jövőben. Én is azt várom, tehát még ha nem is tud akkorát fejlődni támadásba, mint amit vizionáltunk neki, és nem lesz...
Hányszoros All-Star lesz ő, ebbe gondolj bele. Nem, legalább 5-6-szoros,
legalább igen.
Ja, 5-6, oké.
Okay. Hát igen, az meg lesz már, valószínűleg meg lesz, igen. Úgyhogy 3 Hall of Famer lesz ebből, ami nem rossz egyébként, de
nyilván azért Foxnak is reális esélye van, de azért... De Aaron Foxnak van azért még esélye.
Ja, tényleg Foxnak van még, lehet még esélye, igen.
Igen. Ez nem rossz, csak ez azért nem egyik sem az a top 50-es Hall of Famer lesz. Tehát, hogy
ja, az... nem, az már most látszik, hogy olyan igen. Nem lesz, igen. Talán Tatum.
Ja, ahhoz is nagyon, nagyon sok kellene, és nem Tatumot akarom utálni, vagy ilyesmi, hanem azért ahhoz az kellene, hogy ő egyedül be tudjon vezetni egy csapatot a döntőbe, és ott majdnem vagy a legjobb játékosnak lenni. Ez az ilyen Kawhi típusú játékosoknak, ezt már ezerszer elmondtam ezt az elméletemet, a Kawhi Durant típusú játékosoknak nagyon nehéz, és brutálisan elitnek kell lenned abban, amit csinálsz.
Hát ez talán ez a úgyis magas emberek jutottak eszembe, ez a Paul Gasol, Chris Bosh szint, ez a, velük lehet, hogy simán benne vannak a top 50, inkább ilyen 40 környéke.
Igen.
De valóban azt kéne elérni Térumnak, igen, mit csinálnak, nyilván teljesen más típusú játékosok, tehát sokkal jobb scorer ez a két srác, periméter scorer, ráadásul látványosak, de impactbe azt kellene elérni, ahol az ahol a másik két magas ember van kb, és akkor tudnánk azt mondani, hogy top 50-es Hall of Famer-ek. Lehet, hogy top 40-re egyébként érdemesebb leszökíteni, mert 40-en belül már tényleg hatalmas szintugrás van. Tehát, és ha belegondolunk, hogy sokan Kevin Love-ot oda teszik a top 100 végére, vagy mondjuk egy Sean Marion ott van, azért ott vannak szintugrások, tehát, és Sean Marion-t inkább lehet, hogy, de nem mondanák azt, hogy sokkal gyengébb mondjuk, mint egy Paul Gasol, pedig valószínűleg lényegesen gyengébb, de nagyobb ugrás van az 50 és a 30 között, mint az 50 és 80 között.
Igen, szerintem. Igen, ez így van. És mint Marion legnagyobb nagykövete, meg tényleg a kedvenc játékosom, mondom ezt, hogy nyilvánvaló az, hogy Sean Marion nem nincsen Paul Gasol szintjén, hogyha jól time
igen,
nézzük.
Igen, meg hát nem is lesz valószínűleg Hall of Famer emiatt, bár talán ilyen hangja pélónyi esélye.
Figyelj, hogyha Chris Webber bekerült, azért most ez megint az lesz, tudod, hogy rámutatni egy játékosra, ha ő is bekerült, de igen.
Én is masszívan túlértékeltnek tartom Webbert, de neki meg volt az a hihetetlen szupersztár. Tehát őt szupersztárnak gondolták nagyon sokan egy igen. Időben, és ez nyilván fontos volt. Most függetlenül attól, hogy soha nem tennénk Superstar Impact-re, szerintem akár egy szezonra se. A boxkorstatok azok megvoltak, azt hozzá kell tenni, de én is egyébként Chris Webber túlértékeltnek tartom. Mint játékos, egyébként mint jelenség és mint stilisztikai, nem tudom, időtöltés, nézni a meccsét összefoglalva, itt az Hall of Fame szintű az a kérdés. Csak maga, mint játékos impactben nem, biztos, hogy nem volt. Szerintem ott, ahol egyébként jó pár olyan játékos volt, aki nem jutott még be.
Igen, és ugye azért pont ez lenne Marion mellett is az egyik legnagyobb érv, hogy ő neki az advanced statokkal így kiderült, amit amúgy is sejtettünk, hogy ez a játékos nagyon durván aranyat ért a pályán, és annyira sok oldalú volt, hogy ha azt nézed, hogy egy hármasnak induló, de mondjuk hármas, négyes játékos 10 lepattanót átlagolt az egész karrierje során.
Igen.
Tehát azért ezek nagyon durvák. Tehát a Marionnál van egy-két ilyen nagyon what the fuck dolog, csak ő meg sosem volt az a franchise player, ami Chris Webber meg igen, és hogy hiába, hogy longevity meg minden miatt azt mondanám, hogy akár összességében még megismeri Webbert, de nem lesz meg az egy dolog, amit mondasz, hogy amire rá lehet mutatni, hogy na azért Hall of Fame.
Igen, egyébként rosszul gondoltuk már, képzeld el, hogy B-ball refen is 75%-os Hall of Fame probability-e van, szóval valószínűleg be fog kerülni, csak várnia kell majd a sorára.
Igen, na, ezt örömmel hallom, és végre értünk ennek az adásnak. A 2017-es draft classról, hogyha van bármilyen megosztani valótok, máshova raknátok a játékosokat tírek szerint, most nyilván a sorrendet egy tíren belül nyugodtan nézhetitek, de az már nem annyira vészesen fontos. Valakit kihagytunk, valakit méltatlanul alulra raktunk, akkor nyugodtan írjatok, akár az NBA Magyarország csoport, akár a Rep City keleten nyugaton Facebook oldal, Lona apostolá, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lehettem, élveztem a mai adást. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, még egy üzenet így a végére, hogy a pénteki adásban is tudunk majd azt hiszem egy meccsről beszélni, úgyhogy oda meg várjuk további kérdéseiteket Patreonon, már kaptunk azt hiszem 3-at vagy 4-et, és benne is van a pakliban 1-2, úgyhogy már egy ilyen féladásnyi azért van, de hogyha valakinek még eszébe jutna bármilyen aktuális kérdés, az nyugodtan küldje el, várjuk, és köszi szépen amúgy, hogy támogattok minket. Jövünk tehát pénteken, addig is minden jót, meg jó negyedik meccset, gondolom, hogy mindannyian nézzük majd vagy élőben, vagy másnap reggel, úgyhogy hajrá, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.